Következik Numeri 35. rész, Mózes 4. könyve 35. rész, 9-34-ig terjedő versek. És szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik, mikor átmentek ti a Jordánon a Kánaán földjére, választhatok ki magatoknak városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit. És legyenek azok a ti városaitok menedékül a vérbosszuló ellen, és ne halljon meg a gyilkos, míg ítéletre nem áll a gyülekezet elé. Amely városokat pedig odaadtok, azok közül 6 legyen néktek menedékvárosul. 3 várost adjatok a Jordánon túl, s 3 várost adjatok a Kánaán földjén. Menedékvárosok legyenek azok. Izrael fiainak és a jövevénynek, és az ő közöttük lakozónak menedékül legyen az a 6 város, hogy odaszaladjon az, aki történetből öl meg valakit. De ha valaki vaseszközzel üt meg úgy valakit, hogy meghal, gyilkos az, halállal lakoljon a gyilkos. És ha kézben levő kővel, amelytől meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal, gyilkos az, halállal lakoljon a gyilkos. Vagy ha kézben levő faeszközzel, amelytől meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal, gyilkos az, halállal lakoljon a gyilkos. A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost. Mihelyt találkozik vele, ölje meg azt. Hogyha gyűlölségből taszítja meg őt, vagy szánt szándékkal úgy hajít valamit rejá, hogy meghal, vagy ellenségeskedésből kezével üti meg azt úgy, hogy meghal, halállal lakoljon az, aki megütötte. Gyilkos az. A vérbosszuló rokon ölje meg azt a gyilkost. Mihelyt találkozik vele. Ha pedig hirtelenségből, ellenségeskedés nélkül taszítja meg őt, vagy nem szánt szándékból hajít rejá akármiféle eszközt, vagy akármiféle követ, amelytől meghalhat úgy egy valakire, akit nem látott, hogy meghal, holott nem volt ő annak ellensége, sem nem kereste annak vesztét, akkor ítél a gyülekezet az agyonütő között és a vérbosztoló rokon között, e törvények szerint, és mentse ki a gyülekezet a gyilkost a vérbosztoló rokonnak kezéből, és küldje vissza azt a gyülekezet az ő menedékvárossába, amelybe szaladott vala, s lakozzék abban, míg meghal a főpap, aki felkenetett a szent olajjal. Ha pedig kimegy a gyilkos az ő menedékvárosának határából, amelybe szaladott vala, s találja őt a vérbosztoló rokon az ő menedékvárosának határán kívül, s megöli az a vérbosztoló rokon a gyilkost, nem lesz annak vére ő rajta. Mert az ő menedékvárosában kell laknia a főpap haláláig. A főpap halála után pedig visszatérhet a gyilkos az ő örökségének földére. És legyenek ezek néktek ítéletre való rendelések a ti nemzetségeitek szerint minden lakhelyeteken. Ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost. De egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghaljon. Az olyan gyilkos életéért pedig ne vegyetek el váltságot, aki halálra való gonosz, hanem halállal lakoljon. Attól se vegyetek váltságot, aki az ő menedékvárosába szaladt, hogy visszamehessen és otthon lakozzék a főpap haláláig. És meg ne fertőztessétek a földet, amelyben lesztek, mert a vér az megfertőzteti a földet, és a földnek nem szerezhető engesztelés a vér miatt, amely kiontatott azon, csak annak vére által, aki kiontotta azt. Ne tisztátalanítsd meg azért azt a földet, amelyben laktok, amelyben én is lakozom, mert én az Úr Izrael fiai között lakozom. Magyarázat. Szólj Izrael fiainak! Isten nem csak azért terülte ki a menedékvárosokat, hogy különbséget tegyen a rosszindulat és a tévedés között, hanem nehogy elhamarkodottan ontsák ki az ártatlan vért. Az eddigiekben láttuk, milyen szigorúan akarta megbüntetni a gyilkosságot. Mivel azonban semmiképpen sem lenne igazságos arra, aki nem szánt szándékkal, hanem véletlenül ölte meg a fele barátját, gyorsan ugyanazt a büntetést kiszabni, mint a szándékos gyilkosokra, egy kivételt tesz itt hozzá, azért, hogy aki a másik embert tudattanul és nem szándékosan ölte meg, elmenekülhessen. Bár, mint említettük, Istennek más célja volt, tudnilik, nehogy gyilkosság gyilkosságot kövessen, s így beszennyeződjék a föld. Vizsgáljuk meg sorban a részleteket. Noha kezdetben csak a Jordán túloldalán levő városokat említi, az utána következőkből megértjük, hogy 6 város lett kiválasztva erre a célra, melyekből 3 a Jordán innenső oldalán volt. Isten azért akarta ezeket így elhelyezni, hogy az ország minden részében legyen egy ilyen város a közelben. Nehogy a boldogtalan emberek száműzetését, akik büntelenek voltak, még fájdalmasabbá tegye a távolság, amit meg kell tenniük. Röviden már rámutattunk, hogy ezek a városok Lévi törzsének örökségéből kerültek ki, azért, hogy a papság méltósága még jobban védhesse a száműzötteket. Lásd, 4 Mózes 35:6-hoz fűzötteket. S mert valószínű volt, hogy több bölcsesség és komoly érzelem lesz a lévitákban. Így az ártatlannak biztosított menedék nem fog egyúttal védelmet nyújtani a vétkesnek is. 16. vers. De ha valaki vaseszközzel úgy üt meg valakit. Isten látszólag ellentmond önmagának, amikor kicsivel később felmenti a nem szándékos gyilkosokat. Bár azok okozhatták a sebesülést vaseszközzel vagy kővel is, miközben itt abszolút azt jelenti ki, hogy bárki üti meg a fele barátját fával, vaseszközzel vagy kővel, azzal halálos bűnt követel. Ezt azonban könnyű megmagyarázni, ha fontolóra vesszük a szavak jelentését. Miután ugyanis megbocsátotta a nem szándékos cselekedetet, nehogy ezt bárki félremagyarázza és ezzel büntetlenséget biztosítson a bűnre, azonnal elejét veszi ennek, és elismétli a korábban elhangzottakat. Jegyzet. A francia szöveg itt azt mondja, nehogy az ettől való félelem miatt túl messzire menjenek a gonosztevők, és megtegyék ezt a büntetlenség alapjául. Ezért konkrétan megemlíti a szándékos gyilkosság közönségesebb eseteit. Így nevezi meg az eszközöket, melyeket a megsebesítésre szánnak, vagy használnak, stb. Jegyzet vége. A vas, a fa és a kő konkrét említésével részletesebben is elmagyarázza, hogy egyetlen szándékos gyilkosság sem bocsátható meg. Ellenkező esetben ugyanis, mivel a törvényeket különböző körbenfoglaltsággal szokták kikerülni, az emberek talán megpróbálnák a gyilkosság egyetlen konkrét fajtájára korlátozni azt, ami a gyilkosok megbüntetéséről hangzott el, tudnélik arra, amikor valakit karddal vágtak le. Nem ok nélkül ítélte át halálra mindenféle gyilkost, akár fegyverrel, vassal követték el a gyilkosságot, akár kőhajítással, akár husánggal, mert ehhez az ítélethez elégséges, hogy kitervelte a gaztett végrehajtását. Közismert, hogy a Lex Cornelia szerint bárki viselt fegyvert azzal a szándékkal, hogy megöljön valakit, bűnös volt. Marianus pedig idézi Adrián válaszát, aki megölt egy embert, de nem a megölésének szándékával, az felmenthető, aki viszont nem ölt meg valakit, de megsebesítette a megölésének szándékával, azt gyilkosként kell elítélni. Amiképpen Paulus is azt tanítja, hogy a gonosz szándék tekinthető cselekedetnek. Adrián másik válasza is nagyon igaz, miszerint a gaztettekben a szándékot és nem az eredményt kell nézni. Innen származik Ulpianus mondása, miszerint nincs különbség a között, aki megöl valakit, és a között, aki más valakinek a halálát okozza. Itt tehát Istennek nincs más célja, mint elvágni a gyilkosok előtt a körmendfontság minden fogódzóját, ha bebizonyosodik róluk a gonosz szándék, különösen, ha tényleges cselekedetben is megnyilvánul, mert nem volt különbség a között, hogy kardot, bunkót vagy követ használt valaki. 19. vers. A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost. Amikor Isten azt parancsolja, hogy a gyilkosoknak meg kell halniuk, azt is megkövetelte, hogy bírák ítéljék el őket a megfelelő törvényszéki eljárásban. Ennek azonban kissé barbarizmus íze van, hogy most megengedi a halott hozzátartozójának a bosszúállást. Nagyon rossz példát teremt ugyanis a kard hatalmának átadása magánszemélyeknek, különösen a saját ügyeikben. Valóban meg volt engedve korábban, amint azt látjuk majd a maga helyén, hogy halálra adják az éjszakai rablókat. Ahogyan az is törvényes volt, hogy a férj vagy az apa, vagy a meggyalázott asszony megölje a tetten írt házasságtörőt. Abszurd azonban, hogy a törvény megengedje valakinek a testére megbosszulását. De nem szabad azt feltételezni, hogy Isten mindig megengedte azt, hogy az ember figyelmen kívül hagyja a közhatóságot, és büntetést szabjon ki a testére gyilkossára, valahol csak előtalálja azt. Ez ugyanis nem volna más, mint szabadjára engedni a kantárszárat a hirtelen haragnak, azaz vért vére halmozni. Ezért valószínű, hogy itt inkább ennek a veszélyét hirdeti ki, sem hogy kaput nyitna a magánbosszú előtt. Mint azt mondaná, hogy amíg nem gondoskodnak az ártatlanról, azok dühe, akiknek a rokonát gyilkolták meg, alig ha fogható vissza. Nem mintha törvényes lenne erőszakkal válaszolni az erőszakra, hanem mert nem tekintenék bűnnek, s a büntetlenség még serkentené is őket, hogy a jogos haragjukat meg kellene bocsátani. Meg kell értenünk tehát, hogy amikor egy embert rossz indulatból is szándékosan megöltek, a rokona által kirót halálos csapást a bosszúban nem büntették, hisz kegyetlenség lett volna elítélni valakit a legsúlyosabb büntetéssel, aki csak egy már eleve halálra ítélt gyilkost vágott le a saját vére iránti szeretettől vezérelve, ami egyébként természetes módon mindenkibe bele van ültetve. Ezt azonban csak tűrték, de nem helyeselték, mert amint már mondtam, a büntetéseket nyilvános törvényszéki eljárásokkal és nem egyéni akaratból kell kiszabni. Mivel azonban ezt az engedményt a nép szívének keménysége miatt tették, Isten itt arra emlékezteti őket, mennyire szükséges volt menedéket biztosítani az ártatlannak, mert egyébként minden gyilkost válogatás nélkül letámadtak volna. Röviden, itt a vétkest és az ártatlant hasonlítja össze, mert amíg nem húzott jogos határvonalat, mindenki egyformán halálra adatott volna. A gyilkos mondja, méltó a halálra, ha véletlenül találkozik a megölt ember rokonával. Orvosságról kell tehát gondoskodni, nehogy az, aki nem bűnöző, véletlenül ugyanazt a büntetést kapja. Ezért végül kiderül, hogy törvényes próbával kell különbséget tenni az egyik és a másik között. És az eljárás módját is előírja. A gyülekezetnek kell felmenteni azt az embert, aki nem szándékosan ölt meg valakit. Mivel azonban némi bonyolultság is rejlik a szavakban, meg kell jegyezni, hogy amint valaki megölt más valakit, azonnal a menedék felé vette az útját, és kijelentette, hogy menedéket keres. Kijelentés után lehetősége nyílt a halott rokonainak a vádemelésre, és miután mindkét felet meghallgatták, ítéletet hirdettek. Ellenkező esetben nyilvánvaló ellentmondás van a szövegben, mivel ezt olvassuk, küldje vissza azt a gyülekezet az ő menedékvárosába. Ebből kiderül, hogy miután a menekülő megjelent a törvényszék előtt és előterezhette az esetét, a szokás szerint kijelöltek egy napot, amikor a vádlói tehették meg ugyanezt. A dolog summája tehát az, hogy a gyilkos sehol sem találhat menedéket, csak ha felmentették a vétke alól. Kiváló elővigyázatosság volt ez, nehogy a baleset és a bűncselekmény esetére ugyanazt a büntetést szabják ki, miközben az átmeneti száműzetéssel arról is bizonyságot tettek, milyen gondosan kell elkerülni a vérontást. Itt a francia változaték hozzáteszi, továbbá, hogy megakadályozzák az újabb gyilkosságot azzal, hogy egy időre száműzték azt az illetőt, aki nem szándékosan ölte meg a másikat. Egyet vége. Isten azok szemét is kímélte, akiknek a rokona meghalt, nehogy a fájdalmuk eleven maradjon az elkövető folytonos látásától, és ezt a 26. versből értjük meg, ahol büntetlenséget biztosít a rokonoknak, ha a menedékváros határain kívül kapják el és ölik meg azt az embert, akinek az lett volna a kötelessége, hogy elvonuljon. Nem azért azonban, mert a dühük megbocsátatott az Isten előtt, hanem mert ellenkező esetben nehéz lett volna visszafogni az erős bosszú vágyat, ami az emberi természet érzéseiből fakad. 28. vers. Mert az ő menedékvárosában kell laknia. Előírja a száműzetés időtartalmát, a főpap haláláig. Mivel minden lenne, csak nem humánus, ha a helyreállítás minden reménységét elvennék a boldogtalan száműzöttől. Így, mikor az új főpapot beiktatták, hogy kiengesztelje Istent a nép iránt, a kegyelem eme megújulásának engesztelést kellett jelentenie minden vétekre. Ezért nem volt észszerűtlen, hogy Isten teljesen helyreállítsa azokat, akiket csak figyelmetlenség miatt büntettek meg. 30. vers. Ha valaki megöl valakit. Most visszatér a szándékos gyilkosokra, akiket nem akar megkímélni, de mégsem ad át az ítélet végrehajtásra, amíg a bűnösségük jogi bizonyítékokkal nincs alátámasztva. Szó szerint, ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolja meg a gyilkost. Ez a mondat a tömörsége folytán homályos, ha csak be nem szúrunk egy főnevet a második ige elé, és ez értelmezhető akár a bíróra, akár a vádlóra. A lényegét tekintve azonban nincs benne kétértelműség. Senkit sem szabad elítélni, amíg törvényesen rá nem bizonyították a vétket. Emellett azt is kijelenti, hogy egy tanú nem elégséges, mert a legnagyobb igazságtalanság lenne az ember életét egyetlen nyelv könyörületére bízni. Már előhozakodtam egy ehhez hasonló igazszakasszal, lásd 5 Mózes 17.6-hoz fűzötteket, melyben Mózes utasításokat adott arról, hogy a főben járó bűnesetekben a döntést csak 2 vagy 3 tanú szavai alapján szabad meghozni. Mivel pedig az eféle kijelentések általános vonatkozásúak, én szándékosan jelöltem ki azoknak külön helyet. Most pedig a gyilkosok elítélését illetően megragadja az alkalmat annak kijelentésére, hogy 2 tanú szükséges, mert semmi bekövetkezésének nincs akkora valószínűsége, mint annak, hogy az ártatlant legyőzik a rágalmak és a hamis esküvések, ha egyetlen ember bizonyságától függenek. Mikor azonban 2 tanú áll elő, akkor, amint említettük, sok módon kideríthető, ha van a dologban bármiféle hamisság. Ha ugyanis egyenként vizsgálják meg a vallomásaikat, azok alig egyeznek majd meg minden apró részletben. De miközben biztos bizonyítékot követel a vétek megbüntetéséhez, így, amikor bebizonyosodik a gyilkosság, Isten szigorúan azt is megköveteli és megparancsolja, hogy ne maradjon az büntetlen. Konkrétan megtiltja, hogy a menedékjog megvásárolható legyen, mert így az pajzsá válhatna meg annyi bűnhöz. Mikor tehát megtiltja, hogy elégtételt fogadjanak el bárkitől, aki a menedékvárosba fut, azzal az a célja, hogy senki se élvezze ezt a jótéteményt, amíg az ártatlansága teljesen be nem bizonyosodik, nehogy a kegyelem, ami az ártatlan támogatja, nyitottá váljon a megvesztegetésre. 33. vers. És meg ne fertőztessétek a földet. Ebben a záró mondatban ismét emlékezteti őket, hogy amíg nem gyakorolnak szigorú igazságszolgáltatást a gyilkosokkal szemben, addig vétkesek lesznek az Isten elleni bűntől. Mert az emberi vértől beszennyeződik, és az ő átka alá kerül a föld, míg engesztelés nem tétetik. Emellett, mivel Isten a Kánaán földjén lakozik, és Izrael gyermekei között választott lakóhelyet, az ő szentsége is csorbul. A dolog summája tehát az, hogy minden vonatkozásban óvakodni kell, nehogy az Istennek szentelt földet beszennyezze a vérontás. Következik Deuteronomium 19. rész. Mózes 5. könyve 19. rész, első 13 vers. Mikor kiirtja az Úr, a te Istened a nemzeteket, akiknek földjét néked adja az Úr, a te Istened, és bírni fogod őket, és lakozol az ő városaikban és az ő házaikban, válasz magadnak 3 várost a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad néked, hogy örököljed azt. Készítsd meg magadnak az utat azokhoz, és osszad 3 részre a te országod határát, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül. Azok arra valók legyenek, hogy minden gyilkos oda meneküljön. Ez pedig a gyilkos törvénye, aki oda menekül, hogy élve maradjon. Aki nem szándékosan öli meg az ő fele barátját, és nem gyűlöli vala azt azelőtt. Aki például elmegy az ő fele barátjával az erdőre fát vágni, és meglódul a keze a fejszével, hogy levágja a fát, és leesik a vas a nyeléről, s úgy találja fele barátját, hogy az meghal. Az ilyen menekülne városok egyikébe, hogy élve maradjon. Különben a vérbosszuló rokon üzőbe veszi az ő szívének búsulásában, és eléri, ha az út hosszú leend, és agyonüti őt, holott nem méltó a halálra, mivel azelőtt nem gyűlölte azt. Azért én parancsolom néked, mondván, három várost választ magadnak. Ha pedig az Úr a te Istened kiterjeszti a te határodat, amint megesküdt a te atyáidnak, és néked adja mind az egész földet, amelynek megadását megígérte a te atyáidnak, hogyha megtartod mind a parancsolatokat, megtévén azt, amit én ma parancsolok néked, tudnilik, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és járj az ő útjain minden időben, akkor e háromhoz szerez még három várost, hogy ártatlan vér ne ontassék ki a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened áld néked örökségül, és hogy a vér ne legyen rajtad. De hogyha lesz valaki, aki gyűlöli az ő fele barátját, és meglesi azt, és Reá támad, és úgy üti meg, hogy meghal, és bemenekül valamelyikbe a városok közül, akkor az ő városának vénnyei küldjenek embereket, és vonják ki azt onnét, és adják azt a vérbosszuló rokon kezébe, hogy meghaljon. Ne nézz Reá szánalommal, hanem tisztítsd ki az ártatlan vérontást Izraelből, hogy jól legyen dolgod. Magyarázat. Mikor kiirtja az Úr, a te Istened a nemzeteket? Mózes ugyanazokat az előírásokat ismétli meg, amit épp most tekintettünk át, miszerint a gyilkosok esetében a népnek különbséget kell tenni a baleset és a bűncselekmény között. Erre tekintettel jelöl ki hat várost, ahol azok, akik a bírák előtt bizonyították az ártatlanságukat, békében elrejtőzhetnek. Egy szóval meghatározza, ki mentesülhet a büntetéstől, aki tudatlanul öli meg a fele barátját, amint azt korábban láttuk. Ez pedig igazságos, mert ahol nincs rosszindulatú érzelem, ott bűn sincs. De nehogy a baleset ürügyével a ténylegesen vétkesek megmenekülhessenek, megkülönböztető jelzőt is hozzátesz. Az esetet nem előzhette meg gyűlölet. S ehhez egy példát is ad. Ha két barát együtt megy ki az erdőbe, és minden veszekedés vagy civalkodás nélkül, az egyikük kezében levő fejsze feje lerepül a nyeléről, és megüti a másikat. Isten tehát joggal parancsolja, hogy a bűncselekmény indítékát vizsgálják meg, és azt is megmutatja, miképpen kell erről meggyőződni. Volt-e előzetesen bármiféle gyűlölség vagy civakodás? Hihetetlen ugyanis, hogy valaki annyira gonosz legyen, hogy indokolatlanul kövessen el ennyire utálatos bűnt. Meg kell azonban jegyezni, hogy ennek a találgatásnak csak a kétséges ügyekben volt helye. Mert ha valaki kivont karddal szúrta le a fele barátját, vagy lándzsát döfött a mellébe, a vizsgálódás felesleges, hiszen a bűnös szándék kellőképpen megmutatkozott. Következik a hetedik parancsolat, Exodus 20.